Kedves hallgatom! 1959. decemberében egy csütörtök este történt, hogy egy Boeing 707-es gép felszállt Marylandből az Andrews légitámaszpontról, és napkelet felé vette az útját. A lökhajtásos gépen utazott az Egyesült Államok elnöke. Az elnök a leghosszabb útra vállalkozott, amit bármilyen elnök azelőtt vállalt. Három kontinens meglátogatására indult, hogy tárgyaljon tucatnyi uralkodóval és emberek ezreivel találkozzék. Ez utazásának legfőbb céljául a béke megteremtését tűzte ki. Eisenhower elnök akkor ezt ki is fejezte, hogy erőfeszítéseket akar tenni a béke és az igazság megteremtése érdekében e földön. Bizonyára dicséretes és értékes célkitűzés volt, és 19 nap alatt közel 40 ezer kilométert repült e cél elérése érdekében. Azóta minden más amerikai elnök sokkal többet utazott a föld békességéért kifejtett erőfeszítései érdekében. De amikor Eisenhower útnak indult, több mint 1 milliárd keresztény imádsága kísérte útját, mert a világ nagyon vágyott a békességre. Az emberi szív minden másnál jobban kívánja a békét. Nagyon érdekes volt, hogy az évnek abban a szakaszában indult el, amikor Jézus születését ünnepeltük. És visszhangzott az angyal szava: dicsőség a magasságban Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Be kell vallanom, hogy akkor, 1959-ben nagyon őszintén imádkoztam a békéért. Jó kívánságaim és imáim kísérték az elnököt, mert sikeres és jó utat kívántam neki. Bizonyos vagyok benne, hogy nem voltam abban a tévedésben, hogy az elnök vagy bárki más állandó békét teremthet a földön. Valójában az volt a benyomásom, amint hallgattam a televízióban, hogy ő sem hitte, hogy békét teremthet a világon. Nem gondolom, hogy ilyen grandiózus gondolatokat ápolt magában. Mint katonai vezető, maga előtt látta a valóságot, de azt hiszem, reménykedett abban, hogy enyhíti a feszültségeket, tisztázza a félreértéseket, és közelebb segíti a nemzeteket a hőn áhított célhoz. Már sok év múlt el azóta, és még mindig igaz, hogy az a betlehemi gyermek, aki 2000 évvel ezelőtt született, az egyedüli reménye a maradandó békének. Egyedül ő teremthet és teremt békét ezen a földön. Ő hordozza ezt a címet, békesség fejedelme. Neki van olyan programja és terve, amely maradandó békét teremt. Ő hozza létre a menny királyságát a földön. A proféták, különösen Zakariás, bizonyos részletekben tárja fel ezt a programot. Könyvében és máshol leírásokat találunk annak a királyságnak a természetéről, aminek kibontakozását figyelhetjük meg, amint lépésről lépésre tovább haladunk. Már láttuk, hogy annak a királyságnak sok olyan fizikai vonása van, amely vonzó az embereknek. A pusztaság kivirágzik, mint a rózsa. A sánták ugrándoznak, a vakok látnak, és vannak olyanok, akik szeretnek az új Jeruzsálem aranyutcáira gondolni. Amikor azonban erről elmélkedünk, elfelejtjük a lelki szempontokat. Már láttuk Zakariás próféta kis könyvében, hogy azt a királyságot az igazság jellemzi majd. Ezt mondja az Úr, visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a seregek urának a hegyét pedig Szent hegynek. Ma még nem mondható annak semmiképpen, de egy napon az igazság városa lesz, amikor ott Krisztus uralkodik. Hozzá kell tennem, hogy ma nincs olyan világváros, amelyet az igazság jellemezne. Krisztus királyságát nem csak az igazság, hanem a szentség és jogosság is jellemzi majd, ahogy látjuk a fejezet első és második versében. Aztán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy még a lovak csengői és a templom fazekai és lábasai is szentségként szolgálnak az Úrnak. Azt a királyságot majd jellemzi a félelemtől való szabadság, ahogy arról Zakariás könyve 14. fejezetében olvasunk. Ezen felül az országot jellemzi az öröm, ahogy már láttuk a 10. fejezetben. Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket. Irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az Úr vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. Olyan lesz Efraim, mint a hős. Szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek. Vigadt szívük az Úrban. Zakariás könyve 10. részének 6. és 7. verse. Az a nagy örvendezés ideje lesz. Mindezek a királyság lelki és nem fizikai vonásai, és ezek közt a legfőbb jellemző a béke. Amikor Krisztus eljön, hogy uralkodjék, akkor békét hirdet a hegyeknek. Zakariás proféciájában Isten programját követjük, amely véglegesen tartós békét hoz a földre. Amikor Krisztus először eljött, elutasították, eladták, és kiszolgáltatták a pogányoknak, akik keresztre feszítették. Aztán egy időszak múlik el, amellyel Zakariás nem foglalkozik. Az az egyház ideje, amelyben ma élünk. Amikor véget ér az egyház korszaka, akkor megjelenik a mi haszna pásztor, az Antikrisztus. Nem a királyságot, hanem a nagy nyomorúságot vezeti be. Világuralmának csak Krisztus jövetele vet véget, aki létrehozza uralkodását a földön. Erről olvashatunk az előttünk levő 13. fejezetben. Mindent szó szerint kell értelmeznünk. Korunkban azért gondolják sokan, hogy Istennek nincs célja a jövőben Izrael népével, mivel nem hiszik el, hogy Isten azt érti szaván, amit mond. Az előttünk levő szakaszt nem lehet másként olvasni, és nem lehet elspiritualizálni. Ha mégis ezt teszed, akkor nem nagyon értékeled a Szentírás ihletettségét. Isten tervének a középpontja, ahogy már láttuk a 12. fejezetben, Jeruzsálem városa. A könyv utolsó 3 fejezetében, a 12., 13. és 14. részben a Jeruzsálem név 21-szer fordul elő. Isten nem használta volna azt olyan sokszor, ha nem a szó szerinti Jeruzsálemre gondolt volna. Nem Londonról, vagy Párizsról, nem Berlinről, Moszkváról, vagy Pekingről beszél. Jeruzsálem van az előtérben. Nagyon érdekes, hogy még Eisenhower elnök is kikerülte Jeruzsálemet, és az államfők azóta is kikerülik. Közlöm veled, hogy a jobb konzervatív magyarázók azon az állásponton vannak, hogy ezt a szakaszt szó szerint kell értelmeznünk. Hadd mondjak el egy idézetet Dr. Mary Unger-től, akit nagyra értékelek, mint Zakariás próféta könyvének kiváló magyarázóját. Úgy érzem, hogy Zakariás a Mesiás dicsőségének prófétája című könyve a legkiválóbb, amivel eddig találkoztam. Tudományos munka, és egy kicsit ismerni kell a héber nyelvet, hogy megértsük azt a csodálatos könyvet. Itt van az író megjegyzése. A zsidó nép helyreállására és megtérésére, valamint Krisztus második eljövetelére vonatkozó proféciáknak csak a szó szerinti alkalmazás elégítheti ki e prófétai kinyilatkoztatások értelmezését. Más magyarázatok figyelmen kívül hagyják Zakariás proféciáinak terjedelmét, mint egészet, és megsértik a közvetlen összefüggést, lényegtelen misztifikáláshoz vezetnek, és a bizonytalanság és a zűrzavar mocsarában kötnek ki. Eddig Unger idézete. Amen-t mondok erre. Úgy hiszem, hogy a spiritualizálás gyakorlatilag Isten igéje ihletettségének a tagadása. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Zakariás próféta könyve 13. részének első verse. Azon a napon. Már meghatároztuk, hogy az a nap a nagy nyomorúságra utal, és tovább vezet a millenáris királyságba. Krisztus eljön-e földre a nagy nyomorúság végén, és akkor létrehozza királyságát. Ez a vers nem utal Krisztus első eljövetelére. Akkor nem nyitott forrás Dávid házának és Jeruzsálem lakóinak, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Ehelyett elutasították, és keresztre feszítették megváltójukat. Még Pál apostol is ezt írja a római levél 10. részének 3. versében. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. A forrás Isten tisztító hatalmára utal, amely Krisztus halála által nyílt meg a kereszten. Első eljövetelekor Izrael elutasította Mesiását, megváltóját, és ez a forrás nyílik meg nekik második földrejövetelekor. Az előttünk levő fejezet folytatódik Isten programjának bemutatásával, és a 12. fejezetben már láttuk, hogy azon a napon Isten kiárasztja lelkét Izrael népére. Jóel próféta is erről beszélt. Akkor nyílik meg nekik a forrás, amikor rájönnek arra a tényre, hogy Krisztus meghalt értük a kereszten. Már olvastuk, hogy majd föltekintenek rá. Emlékezz arra, hogy ez Isten igéje, és ezt nagyon határozottan kinyilatkoztatja. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták. Az lesz az igazi engesztelési nap ennek a népnek, amikor Krisztus másodszor is eljön. Nagyon megindulnak, és Isten lelke eltávolítja a fátyolt a szemükről. Pál apostol világossá teszi, hogy a fátyol már ma is eltávolodik, ha igazán fel akarják adni bűneiket. Megfigyelheted, hogy a baj az ember szívével, és nem a fejével van. Egyetlen embernek sincs valóságos, intellektuális problémája. Nincs elég szellemi képessége arra, hogy a világ mindenség teremtőjével, a végtelen Istennel vitatkozzék. Problémája az, hogy nem akarja feladni bűneit. Ez igaz Isten népére, és igaz a pogányokra is. Vonatkozik mindnyájunkra, mondjuk ki egyenesen. Azon a napon, így szól a seregek ura, eltörlöm a bálványok neveit az országban. Nem is említik őket többé. A prófétákat és a tisztátalan lelkületet is eltávolítom az országból. Zakariás könyve 13. részének 2. verse. Azon a napon, így szól a seregek ura, megint dátumozza a történetet ezzel a kifejezéssel, hogy azon a napon eltörlöm a bálványok neveit az országban, nem is említik őket többé. Amikor a babilóniai fogságban voltak, aranykúrát vettek, vagyis feladták a bálványimádást, amit azelőtt követtek. Az aranyborjúkat sohasem állították fel Dánban és Bételben, de még mindig használták a kis házi teráfokat és más kis fétiseket. Ma is sok úgynevezett civilizált ember azt gondolja, hogyha bizonyos tárgyakat visel, vagy bizonyos kis emléktárgyakat helyez valahova, akkor az megóvja őt a bántalomtól. Effajta bálványimádásban merült el Izrael népe. Ezen kívül foglalkoztak a csillagászati állatövvel és a csillagjóslással is. A prófétákat és a tisztátalan lelkületet is eltávolítom az országból, mondja Isten. A prófétákon természetesen a hamis prófétákat érti. A tisztátalan lelkek a démonokra utalnak. Olyan világban élünk, ahol az ördögök nagyon tevékenyek, és jelenleg fokozottan rájuk irányítják a figyelmet. Lehet, hogy a démoni tevékenység feltámadásának vagyunk tanúi, amint közeledünk e korszak végéhez, de őszintén úgy gondolom, hogy már mindenütt látható a démonizmus bizonyos alattomos beszüremlése. E fejezet célja annyira fontos, hogy ez az egyetlen hely, amely beszél arról, hogy a démonokat száműzi Isten a millennium alatt. A Jelenések könyve elmondja, hogy a hamis próféták és az Antikrisztus nem lesz többé a földön, de foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását. Élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. Jelenések könyve 19. rész 20. vers. A sátánt megkötözi Isten angyala 1000 évre. Így olvassuk a Jelenések könyvében. És láttam, hogy az angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. Jelenések könyve 20. részének 1. 3 verse. Ebből megtudjuk, hogy a hamis próféta és az Antikrisztus a tűz tavába vettetik, és az ördögöt megkötözi egy angyal a mélységben. Semmit sem olvasunk a Jelenések könyvében a démonok végső kiűzéséről, de logikus azt hinnünk, hogy ez is akkor történik, és el kell távozniuk a földről. Legalábbis meg vagyunk róla győződve, hogy nem okoznak többé kárt. Imádkozzunk! Uram, Istenem, köszönöm azt a dicsőséges jövőt, amelyet elém társz proféciáid által, és amelyre fölkészítesz engem és testvéreimet az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.